12. fejezet. A lerombolt házak kövein át botladozva a legrövidebb úton rohantak a város felé. A könnyű gyalogosok gyűrűje még mindig a helyén volt, és elképedve nézték a feléjük közeledő két tagba szakadt férfit, akik közül az egyik koszos inget viselt, és kezében jókora kardot tartott, míg a másik egy hétcsövű fegyvert szorongatott. Az egyik őr felemelte a puskáját, és bizonytalanul a jelszót követelte. Félre az útból! Sharp üvöltése meggyőzte az őrszemeket, hogy mindketten britek. Sharp ment elől, be a sikátorba, ahonnan 4 nappal korábban a sikertelen rohamot indították. Az utcákon civilek nyüzsögtek, azt remélve vethetnek egy pillantást a kiedlen térségen zajló izgalmas eseményekre. A két fegyveres férfi láttán azonban sietve odébb húzódtak. Hála legyen Istennek, amiért az ír főiskola felé, ahova a sebesülteket viszik, lejtő vezet, gondolta Sharp. Ám az a férfi, aki vérrel és korommal kente be magát, majd egy másik ember beleit szorítva a hasára, olyan rettenetes sebesülést imitált, amelynek láttán senki sem gondolta volna, hogy életben marad, és megéri vele foglalkozni, most jóval előttük járt. 30, de lehet, hogy 40 perc előnye van. Sharp dühös volt magára az ostobasága miatt. Ne bízz senkiben és semmiben. Kutass át mindenkit! A kizsigerelt tüzértiszt látványától mégis iszonyodva és szánakozva fordult el. A sebesült tüzér volt az első tiszt, akit a legelső erődben látott, de Sharp immár biztosra vette, hogy Leroux az, aki mostanra szabadon bejutott a városba. Balra fordultak, és levegő után kapkodtak. Sharp még mindig látott egy halvány esélyt, nem sok, de ahhoz elég, hogy folytassák a hajszát. Az ellenséget gunyoló tömeg feltartotta a sebesülteket szállító szekereket, és a brit katonáknak puskával kellett visszatartani a városlakókat. Sharp utat tört magának a legközelebbi szekérhez, és oda kiáltott a hajtónak. – Ez az első szállítmány?
– Nem, pajtás, 50 már elment. Ez Isten tudja, ezek hogyan fognak átjutni.
A kocsis közlegénynek hitte Sharpot. Látta a vállán lógó puskát, de mivel Sharp nem viselt sem kabátot, sem válszalagot, ezért a kardon kívül semmi sem jelezte a rangját.
Gyerünk!
Nézett Harperre. Ráüvöltött a tömegre, és félrelögdöste az embereket. Miután sikerült kitörniük a sebesültek körüli sokaságból, ismét futásnak eredtek lefelé a domboldalon. Sharp már látta a többi szekeret, melyek üresen ácsorogtak a kollégium lépcsői előtt. Az ajtónál őrök álltak tudomás sem véve a civilek kérdéseiről, akik szerették volna befejezni azt, amit a brit ágyuk elkezdtek. A civileken kívül, akiknek többsége hosszú késekkel felfegyverzett fiatal ember volt, a kollégium körül semmiféle felbojdulás nem látszott. Se kiabálás, se rohangálás, semmi jele annak, hogy az egyik sebesült hirtelen felpattant volna, hogy kitörjön Salamanca utcáinak kétes biztonságába. Sharp kettesével szedte a lépcsőket, belevetve magát a jókora kapu előtti teraszon tolongó tömegbe. Az egyik őrszem megállította, ám észrevette a kardot és a puskát, ezért utat nyitott a két férfinak. Sharp bedörömbölt az ajtón. Úgy tűnt, Harper teljesen kifulladt. Megrázta a fejét, és ismét bedörömbölt a szegecselt fa ajtó, majd Sharpra nézett.
Remélem, igaza van, uram!
A századot a Szent Vincentnél hagyták, és senki sem tudta, hová ment a kapitányuk és a rangidős őrmesterük. Sharp kardja acélmarkolat nyelével dörömbölt a bejáraton.
Kinyitni!
A kapuba vágott kis ajtó kinyílt, egy arc bukkant elő mögüle.
Ki az?
Sharp nem válaszolt, csak a fejét behúzva áttolakodott a kis bejáraton, és egy udvarra jutott. Máskor bizonyára gyönyörű hely lehetett, békés menedék egy csendes városban, melyet pázsit és oszlopos folyosó övezett. Ma azonban a haldoklók udvara volt, amit zsúfolásig megtöltöttek francia sebesültekkel, így azok csatlakozhattak a brit katonákhoz, akiket ők sebesítettek meg 4 nappal korábban. Mindenütt vérző emberek hevertek, köztük pedig szanitécek járkáltak. Sharp megállt az árkád sornál, és kétségbe esetten kereste a láthatóan iszonyatos sebet kapott tüzértisztet.
Mit akarnak?
Jött elő egy mogorva őrmester a kapusfülkéből.
Kik maguk?
Egy sebesült francia tisztet keresünk, hol van?
Sharp hangneme elárulta az őrmesternek, egy tiszttel beszél, az őrmester vállat vont.
A sebészek ott szemben dolgoznak, uram, az udvar túloldalán. A tisztek kor termei odafent vannak. Hogy néz ki az illető?
Kilógtak a belei, hordágyon feküdt.
Kérdezz az orvosokat, uram.
Sárpa felső folyosóra pillantott. Mindent sötét árnyékok borítottak, de még így is látott két-három unatkozó brit őrt, akik a vállukra vetett puskával ácsorogtak. Az árnyak között bizonyára sebesült francia tisztek hevertek. A jókora fegyvert szorongató Harperre nézett. Nézzen körül odafönt, Patrick, legyen óvatos, vigye magával az egyik őrti segítségnek. Harper vigyorogva felemelte a hétcsövüt.
Hát, nem hinném, hogy az emberünk bármiféle ostobasággal próbálkozna.
Felment a tisztek kór termeihez vezető egyik vésett lépcsősoron. Sárpa sebesültek között lépkedve a hangos síkolyok felé indult, amelyek pontosan jelezték, hol is dolgoznak az orvosok. A bázsiton ponyvatetőket állítottak fel, védve a sebesülteket, nehogy megsüljenek a tűzőnapon. A kútnál egymást váltották az emberek, vizet húztak a bonyolult mintájú vaskerítéshez kötött vödörrel. Sárp végigpillantott a hordágyakon heverő sebesülteken, majd a kolostor árnyai között fekvő arcát nézte. Aztán a pázsit azon részéhez sétált, ahol a halottak hevertek, akikkel vagy a sikertelen műtét végzett, vagy már azelőtt meghaltak, mielőtt a vérfoltos asztalra kerültek volna. Az ösztönei azt súgták, Leroux nincs itt, ám ebben nem lehetett teljesen biztos, és félig meddig azt várta, hogy a sebesült tüzértisztet az udvaron heverve találja. A férfi azonban nem volt itt, ezért Sárp az orvosok szobái felé indult. Leroux ezredes a felső folyosón várakozott. Csak két dologra volt szüksége, egy lóra és egy hosszú köpenyre, amivel elrejthette az egyenruhája a mészárszékre illő kinézetét. Mindkettő pontban háromkor vár majd rá az ír főiskola mögötti sikátorban. Azt kívánta, bárcsak korábbra rendelte volna őket oda, de nem számított arra, hogy a britekkel folytatott tárgyalás ilyen gyorsan véget ér. Átnézett a balusztrád kő oszlopai között, és azonnal felismerte a magas, sötét hajú lövésztisztet. Sharp ugyan nem viselt kabátot, de hosszú kardjáról és a vállára vetett puskáról könnyen fel lehetett ismerni. Leroux nemrég hallotta, ahogy a város valamelyik órája elüti a fél órát, és úgy vélte, még 10 perc lehet vissza háromig. Meg kell kockáztatnia, hogy korán elinduljon a lóért és a köpenyért. A terv eddig remekül működött. Sajnos csapdába esett az erődben, így nem jutott el a városban lakó egyik ügynökéhez, ám a menekülést alaposan eltervezte, és ez idáig bevált. Az elsők között hozták be a kórházba, az udvaron várakozó orvos csupán egyetlen pillantást vetett rá, aztán az emelet felé intett, mivel nyilvánvalóan látszott, hogy nincs olyan sebész, aki megmenthetné a sebesült tüzértisztet. Felvitték az emelet árnyékai közé, a tisztek kórtermeihez, és ott hagyták meghalni. Nézte, ahogy Sharp bemegy az orvosok szobáiba, és magában elmosődött. Kapott még néhány percet. Kényelmetlenül érezte magát. Egy halott ember beleit szorította a hasára, a kölcsön vett egyenruha öv szalagja alá nyomkodva be, így a zsigerek nedvesen csillogó síkos tömege a helyén maradt. Alvat vérrel kente be magát, még a haját is, és mikor a vér megszáradt, egy darab formátlan húsdarabot tett a bal szemére, az egyenruhát pedig néhány helyen összeégette. A kligentál penge a hüvelye nélkül hevert a teste alatt. Imádkozott, hogy a lövész sokáig maradjon az orvosoknál. Minden perc számított. Hallotta, mint az egyik őrszem barátságosan megállít valakit a lépcsősor tetejénél. Segíthetek valamiben, őrmester? A jövevény csendre parancsolta az őrt, és Leroux ösztönei elárulták, hogy ez bajt jelent. Felnyögött és oldalra gördült, hagyva, hogy a zsigerek lecsúszanak a hasáról. A legyek tiltakozva zümmögtek. Egyik kezével kiszabadította az öve alól a beleket, még a másikkal felnyúlt, és megtörölte a bal szemét. Úgy érezte, mintha a szemhéja össze lenne ragasztva, ezért beleköpött a tenyerébe, majd ismét megdörzsölte a szemét. Immár tisztán látott. Eljött az ideje, hogy tovább álljon. Az egész rendkívül gyorsan történt. Az egyik pillanatban még gyengén nyöszörgött és látszólag haldokolt, a következőben már talpon volt kezében a hosszú szürke pengével. Olyan látványt nyújtott, mintha a pokolból mászott volna elő, akár valami vonagló, vértől borított rém. A pengét meglengetve kiűzte a karjából a merevséget, aztán teli torokból üvöltve csata kiáltást hallatott.
A császár nevében!
Harper éppen a másik irányba nézett, ám a kiáltást hallva megfordult. Az őr közte és a démoni alak között állt. Az őrmester ráüvöltött az őrszemre, hogy menjen el az útból, és próbálta félre lökni a jókora fegyverrel, a katona azonban sután az ijesztő alak felé döfött a szuronyával. A klirentál penge félreütötte a szuronyt, majd rézsútosan felfelé döfve az őr arcába mélyedt. A férfi üvöltve hátra tántorodott egyenesen a hétcsövűnek. Az ütés erejétől Harper újra ráfeszült a ravaszra, és a hatalmas fegyver elsült. A lövedékek ártalmatlanul koppantak a padló kövein, majd Gellert kapva a balusztrádnak csapódtak. A fegyver visszarúgása, ami képes volt akár egy embert is lelökni egy hadihajó árboc kosarából, megpördítette és hátra lökte Harpert. Az őrmester az egyensúlyáért küzdött. A lépcsősor tetejénél a legmeredekebb szakasznál állt. A jobb kezével hadonászva keresett valamit, amiben megkapaszkodhat, ám ekkor az őr, aki mivel semmit sem látott, üvöltve próbált menedékbe húzódni, nekiütközött Harper lábainak, és karjaival átfogta a tagba szakadt őrmester bokáit. Harper lezuhant. Az őrmesternek sikerült megragadni a korlát egyik oszlopát, és erejét megfeszítve megkapaszkodott benne, aztán észrevette a feléje közeledő francia tisztet. A kard Harper mellkasa felé döfött. A penge gyorsan hasította a levegőt, ahogy a francia teljes erejét beleadta a szúrásba. A döfés az ír mellkasát érte, ám a kardhegy megakadt a Harper nyakában hordott feszületben, a Krisztus alak két combja között. A lövész elengedte a korlátot, és ilyetten felkiáltott. Az őr továbbra is átkarolva tartotta a lábait, így hiába hadonászott a kezeivel, az egyensúlyát keresve, ráadásul el kellett hajolnia a penge elől. Alázóant a lépcsőn. Feje a fentről számított 8. lépcsőfoknak ütközött, a tompa recsenést még az udvaron is hallani lehetett. A barna haj meglebbent, ahogy az őrmester feje vértől csöpögve felpattant a lépcsőfokról. Aztán a feje ismét a lépcsőnek csapódott, utána Harper ernyetten gurult alá a lépcsőfordulóba. Végül megállt, és kezét lábát szétvetve véresen, fejjel lefelé feküdt a tisztára súrolt kőlépcsőkön. Leró hátrafordult, és rákiáltott a francia sebesültekre, hogy ne álljanak az útjába. Balra indult, a legrövidebb irányban rohanva a kollégium hátsó része felé, ám hirtelen két őrbe botlott, akik riadtan emelték fel a puskájukat. Egyikük féltédre ereszkedve hátrafeszítette a fegyverek akasát. Leró felmérte a távolságot, és úgy vélte, túl messze vannak ahhoz, hogy lerohanja őket. Az egyik őr tüzet nyitott, ám a lövedék ártalmatlanul elsűvített a francia mellett. A másik őrszem várt, de nem lőtt. Az ezredes megfordult, a hosszabbik úton kell mennie, remélve, hogy arrafelé egyetlen őr sem lesz rá. Úgy tűnt, mintha a kard élne a kezében. Felnevetett a csodálatos érzéstől. Sárp az orvosok szobájában volt, amikor meghallotta a hétcsővű dörrenését. Azonnal megfordult és rohanni kezdett, átugrálva a füvön fekvő testek fölött. Látta, hogy Harper alá zuhan, és a hatalmas test a lépcsőknek csapódik. Felüvöltött a dűtől, mire a kórház beteg hordói elmenekültek az útjából. Hármasával vette az ívelt lépcsősor fokait, majd átugrott a Harpert, akinek a fejéből csöpögő vér tócsába gyűlt az alatta húzódó lépcsőfokon. Az őrmester némán és mozdulatlanul feküdt. Sharp épp akkor ért a lépcsősor tetejéhez, amikor Leroux visszatért oda, ahol az imént Harper felé döfött. A lövészt elöntötte a harag. Nem tudta, hogy Harper életben van-e még, vagy már meghalt, de azt igen, hogy megsérült. Az íra barátja volt, aki az életét adta érte, Sharp pedig most szembenézett azzal, aki megsebesítette az őrmestert. Dütöl ijesztő arccal rohant fel az utolsó lépcsőfokokon, hosszú kardja sűvített a levegőben, ahogy visszakezes vágásra lendítette. Leroux hárított, majd bal kezével megmarkolta a jobb csuklóját, minden erejét a klientál pengébe gyűjtve. A két kard ismét összecsattant. Sharp jobb karja elzsibbadt az összecsapás erejétől, mintha egy kőtörő kalapáccsal ütötték volna meg. Az izmai megfeszültek, mivel minden erejét belevitte a vágásba, ám ahogy a penge megakadt, Sharp lendülete is megtört, és hirtelen az a veszély fenyegette, hogy visszazuhan a lépcsőkön. A két penge összecsapásától azonban Leroux is megtorpant. Az ezredes elképett a támadás erejétől, az erőtől, ami továbbra is fenyegette. Az első csattanás visszhangja még el sem halt az udvaron, amikor a klientál előre döfött. Sharp hárította a döfést, lefelé kényszerítve ellenfele kardjának hegyét, majd gyorsan megfordította a saját pengejét, ám Leroux ugyanilyen gyorsasággal hátraugrott. Sharp kardjának hegye alig fél hüvelykel került el a francia arcát. A lövész újra és újra támadott, élvezve a harcot, mivel épp olyan gyors és erős volt, mint ellenfele. Leroux kétségbe esetten hárított. Miközben hátrált, a Kligenthal pengével csupán hárítani tudta a régi lovassági kard támadásait. Aztán a sarka kőhöz ért. A falhoz szorult, és nem tudott menekülni Sharp elől. Jobbra pillantva látta az utat, amerre mennie kellene, aztán észrevette, hogy ellenfele arca eltorzul az erőfeszítéstől, amint egy utolsó vágásra lendíti a kardját, arra készülve, hogy ketté vágja őt. Felfelé lendítette a Kligenthalt. A mozdulatnak semmi köze sem volt a vívás művészetéhez, a gyilkos erejű vágás csupán a védelem utolsó, kétségbeesett mozdulataként szolgált. A két penge szinte dalolt a levegőben. A Kligenthal elsüvített Sharp mellett és kivédte a vágást. Mikor a pengék élükkel egymásnak feszülve találkoztak, az ütés ereje nem csak a két ellenfél karját rázta meg, hanem az egész testüket, ám ezúttal nem a kardok zenéje, a fémes csengés hallatszott, hanem tompa csattanás. Sharp előre zuhant, mivel kardja, ami az elmúlt 4 évben minden harctéren vele volt, most ketté tört a Kligenthal gyönyörű, sejmesen csillogó szürke pengéjén. Sharp érezte, hogy a fegyvere eltörik, és az összecsapás okozta megrázkodtatás hirtelen súta mozdulatba csapott át, ahogy a lendülettől előre tántorodott. Látta a pengéje felső részét a földre zuhanni, mintha nem is acélból lenne, hanem pörkölt cukorból. A kard szürke szilánkokra tört, a hegye élesen csattanva a padló köveire hullott. Sharp a markolatot szorongatta, amelyből csak egyenetlen hegyű csúf csonk merett elő. A támadás végül a köveken csattant, ahogy a lendület tovább vitte a lövész karját. Aztán Leroux felé vetette magát, és a kard csonkkal felfelé döfött, a francia lágyékát véve célba. Leroux azonban megkönnyebbülten nevetve oldalra lépett, és gyilkos szúrásra készülve lefelé szegezte a kardja hegyét. Az őrszem, aki az imént nem sütötte el a puskáját, most kirontott a folyosó sarka mögül, a könyökével félre lökött két sebesült francia tisztet, és oda kiáltott a törött kardot szorongató véres ruhájú férfinak. Leroux látta, hogy az őr célzásra emeli a fegyverét, ezért Sharpot hátrahagyva rohanni kezdett. A lövész a menekülő után hajította a kard csonkot, de elhibázta a dobást. Azonnal talpra ugrott, lekapta a válláról a puskáját. – Hé! – kiáltotta az őr szemre hányóan, ám hangja elveszett a puskája dörrenésében. Miközben a fegyver kovája szikrákat szórt, az őrszemnek sikerült feljebb mozdítani a csövön, így a lövés éppen csak elkerült a Sharpot, aki hirtelen belevetette magát a tűzvonalba. Sharp érezte a lövedék szelét, ahogy elsüvít az arca mellett. Aztán a golyó elsüvített Leroux mellett is, majd szétlapult a falon. A francia csak rohant tovább, kezében a hosszú Kligenthal pengével, és senki sem állt az útjába. Sharp a puskája kakasával ügyetlenkedett, alig tudta mozdítani a karját, mivel az teljesen elsibbadt az ütéstől. Leroux elérte a folyosó végén álló ajtót, és megrángatta a kilincset, aztán az öklével dörömbölni kezdett. Az ajtó azonban zárva maradt. Az ezredes ismét csapdába esett. Sharpnak eközben sikerült hátrafeszíteni a kakast. Megnyugtatónak találta az érzést, ahogy a rugó összenyomódik, és a kakas kattanva a helyére rögzül. A puskát lövésre készen tartva felállt, elindult Leroux felé, aki 20 lépésnyire tőle még mindig az ajtón dörömbölt. Sharp intett a puskacsővel. Ne mozdulj! Miközben az ajtó kinyílt, a francia csizmája felé nyúlt. Sharp a 8 szögletű cső láttán tudta, hogy a menekülő egy párbajpisztolyt szorongat. Felkiáltott és rohanni kezdett, ám Leroux félrelökte az ajtóban felbukkanó Curtist és berontott az ajtónyíláson. Sharp ráüvöltött az idős ír papra, hogy álljon félre az útból. Mivel az ajtó kezdett becsukódni, Sharpnak nem maradt ideje célozni, ezért egyszerűen csak meghúzta a ravaszt. A puskagolyó kitépett egy szilánkot az ajtó keretből, a lövés célt tévesztett. Leroux ismét kitárta az ajtót és felemelte a jobb kezét. Úgy tűnt, mintha a pisztoly csöve egyre rövidülne.
Az ezredes elmosolyodott, ahogy az alacsonyan tartott pisztolyt egyenesen Sharpra szegezte. A lövész a lőpor serpenyőből előcsapó láng láttán oldalra vetette magát. Észrevette a Leroux előtt előre nyúló füstcsóvát, aztán hatalmas ütés rázta meg a testét. Úgy érezte, mintha a világ lelassult volna körülötte. Az ajtó bezárult ellenfele mögött, Sharp még mindig rohant, ám a puskája csattanva a padlóra zuhant. Teljesen átjárta a fájdalom, mégis igyekezett tovább futni. Fájdalmas üvöltés hallatszott, végig visszhangozva az udvaron, Sharp azonban nem tudta, hogy a saját hangját hallja. Megpróbált tovább menni, és bár térde a padló köveinek ütközött, mégsem adta fel. Kezei friss, meleg, élénkvörös vért tapintottak. Üvöltve előre zuhant, de hiába rogyott a földre, egyre csak mászott tovább, vérnyomot hagyva maga után. Kapálozó lábai csúszkálva mázolták szét a vért. Az üvöltés szakadatlanul folytatódott. Az ajtóhoz érve megállt, összekuporodott a kintól, amihez foghatót eddig el sem tudott képzelni. Hiába valóan üvöltött, a vér patakzott az ujjai között, pedig úgy markolta a hasát, mintha ki akarná tépni a testét gyötrő, rettenetes fájdalmat. Aztán az ordítása végül abba maradt, Sharp pedig elernyett. A katedrális órája hármat ütött.